tisztelettel köszöntök mindenkit a Y-szeminárium mai alkalmán. Azt hiszem, hogy sokan használunk FUSE-t, SSHFS-t. Én minden nap használok SSHFS-t, és például akkor, amikor a www.yniefhu weblapot frissítem, akkor webdavos FUSE-t is használok. És azt hiszem, hogy sokan vagyunk így, hogy használjuk ezt az eszközt. A mai alkalom nagyon jó arra, hogy ezt tudatosabban és jobban tegyük, és talán valamivel magunk is hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez az eszköz ez jobban elterjedjen és jobban hasznosuljon. Az Y-szemináriumok során arra is szoktunk figyelni, és mindig nagy öröm és büszkeség, amikor valaki olyan tartja itt nálunk az Y-szemináriumot, aki itt a környezetünkben dolgozik, és tényleg világra szóló tekintély valamilyen szabad szoftveres témában. Ilyen volt az első Y-szeminárium a Netfilter IP Tables témában, amit a Kadlecsik Józsi tartott, és nagyszerű dolog, hogy ez a mostani is ilyen, mert Szeredi Miklós, aki ennek az eszköznek a apukája, ő fogja tartani ezt a szemináriumot. Át is adom neki a szót.
Szeredi Miklós vagyok. A SUSE Labs-nál dolgozom, ami a Novell-nek a része. Mondom, erről a cégről már hallottatok. Napokban vette át egy másik cég, amiről én még soha nem hallottam, de ez van. Azt még nem írtam oda a slide-ra, mert ez az oldal még akkor készült, amikor még nem annak a másik cégnek a része voltunk. Most nem is jut eszembe a neve. Akkor legelőször hogyan kell kiejteni ezt a valamit? Hát angolul fuse-nak, magyarul fuse-nak, én általában fuse-nak hívom, de a fuse meg a fuse, ilyeneket is hallottam már, azok nem igazán jól hangzanak, úgyhogy csak erre ennyit. Hát ez erről fog szólni, kb. Három részből fog állni az előadás. Először ilyen gyakorlati dolgok, egy csomó, hát nagyon sok fájrendszer van, nagyon sokat írtak, igazából nehéz kiválasztani azt, hogy melyikről beszéljek. Én magam is elég keveset használok belőlük, tehát hogy azért most volt olyan, amit most először próbáltam ki az előadás céljából, de hát ezek néha hasznosak tudnak lenni. Embere válogatja, hogy melyiket szereti használni. Hát most bemutatok néhányat, amik úgy tűntek, hogy elég népszerűek. Utána jön egy kicsi elmélet, meg hát, hogy hogyan a története a fuse-nak, hogyan keletkezett, meg hogy merre lesz a továbbfejlesztése. És végül pedig lesz egy példa, illetve kettő. A második az kicsit ilyen egyszerűre sikerült, már fáradt voltam, amikor készítettem, és nem jutott eszembe igazából jobb, de szerintem ennyi is elég lesz. És ennyi lesz az előadás. Akkor most jön az első rész. Hát először is ellentétben a normál fájrendszerekkel, amiket ugye sudóval vagy rootként mountolunk, a fuse fájrendszerekhez nem kell rootjog. Ez egy tudatos döntés volt, hogy ez így legyen, ennek sok előnye van. Például az, hogy maguk a fájrendszerek azok, hogyha én normál user elindítom ezt a file rendszer processzt, akkor az úgy fut, mint egy bármelyik másik program, amit én elindítok, ugyanolyan jogosultságokkal. Ez azt jelenti, hogy ha valami hiba van a programban, vagy valami security hole, akkor ez igazából nem jelent semmi problémát. Hát problémát mondjuk jelenthet, de nem olyan, mint hogyha ez a kernelben lenne, vagy hogyha rootként futna a program. Persze ennek ára van, az, hogy nem root joggal fut, az azt jelenti, hogy van egy suidos program. Ezt nem tudom, tudjátok-e, a suid az micsoda, mondom. Jó, van, aki tudja. Ez azt jelenti, hogy ami a valóságos mountolást elvégzi, az egy segédprogram. De, és valóban ezzel elég sok probléma szokott lenni, és még mindig találnak benne ilyen security hibákat sajnos. De hát ez van. Ez is, erről is majd beszélek, hogy jó lenne ezt kiküszöbölni, ezt a lépést. Na most az, hogy nem kell útjog, azért valamennyi jog kell ahhoz, hogy létrehozunk egy ilyen fájrendszert, ahova mountolva van a... Igen, most keverve használom a magyar kifejezéseket meg az angolokat. Én az angolhoz vagyok hozzászokva, a szlájdokon megpróbáltam magyarul írni, de lehet, hogy itt már mindegy, gondolom értitek, hogy miről van szó. Tehát ahova mountoljuk, oda az adott usernek írásjoga kell lennie. Tehát például nem írhatja fölül a Peru SR-nek a tartalmát egy push-a-file rendszerrel. Ezt már mondtam, hogy egyes disztribúciókon push-a csoporttagság kell, ez egy ilyen biztonsági dolog, jogosan végül is, mert hogyha valaki nem használ ilyet, akkor miért tegye ki magát a biztonsági problémáknak. Azt kell még tudni, hogy ez egy normál programként fut, tehát benne van a process listában, killel ki lehet ölni. Általában, hogyha csak normál killel ölöm ki a fájrendszert, akkor még ki is szedi magát a fájrendszerbe, tehát tisztánul mantolja magát. Hogyha kill minusz 9-el ölöm meg, hát akkor annak az olyan végzetes dolog, tehát akkor ott maradom a mount, de azt persze külön ki lehet szedni. És normál esetben háttérben fut, tehát hogyha elindítom a programot, akkor az rögtön háttérbe teszi magát, ez egyes embereket megzavar, hogy most akkor nem indult el a program, pedig elindult valójában, attól még az ott fut a háttérben, hát ez csak egy megszokás kérdése. Van egy Hello Fire rendszer, ezt hogyha valaki ki akarja próbálni, akkor arról a weboldalról le lehet tölteni és le lehet fordítani. Érdemes is, mert szerintem, tehát érdemes ezeket a dolgokat kipróbálni, mert könnyebb lesz követni talán az előadást. Úgyhogy a futtatása, vagy elindítása ennek a fájrendszernek úgy néz ki, hogy elindítom a programot, és megadom a csatolási pontot, vagy mount pointot. Nem tudom, ki akarja valaki próbálni? Mutatom. A fólia is ott van fenn, igen. Hello pont. Ja nem, most a fóliát töltöttem, de hülye vagyok, ezt kell letölteni. Hello TGZ. És ez már egy Hello.c nevű program. És a tetején kommentben meg van, hogy hogyan kell lefordítani. Most persze lehet, hogy rögtön nem fog lefordulni, akkor az azt jelenti, hogy még csomagok kellenek, mert ugye ezek a gépek nincsenek még itten előre elkészítve ahhoz, hogy ezeket a dolgokat kipróbáljuk. Majd akkor azt is mondom, hogyha szóljatok, hogyha nem, valami nem megy. Nem tudja, hogy mi az, hogy PKG config. Hát, azt fel kell raknia. Hát szerintem, hogyha felrakod, nem tudom, ez milyen. Debian? Debian. Hát akkor mondj egy apt-get install libfuse kötőjel devet, és akkor szerintem az felrakja a PKG konfigot is. Szóval ezt kellett még. Nem megy. Hát nekem is gondjaim vannak dologgal. Jó. Ja? sikerült? Jó. És létre kell hozni egy könyvtárat, ahova mountoljuk ezt a nagyszerű fájrendszert. Akkor én ezt megtettem, és akkor megnézzük a tartalmát. Van egy Hello nevű fájl, aminek az a tartalma, hogy Hello világ. Akkor következő tudnivalók, az, hogy hogyan állítjuk le. Mert ugye elindítani a sikerült már. Ehhez használható ez a bizonyos segédprogram, ez a Fusher Mount. A mínusz U jelzi azt, hogy U-mountolni kívánjuk, és megadjuk neki, hogy micsodát. A sima U-mount az szintén működik, de ahhoz persze rútjog kell. Tehát, hogy ezek a dolgok akkor is működnek, hogyha valakinek nincsen a számítógépén szuper user joga. Most előfordul az is, hogy valami miatt nem lehet leállítani, nem ilyen egyszerű leállítani a programot, beragad a program, elszáll, akkor vannak az erőszakosabb módszerek. K-9-el ugye kiölhetjük a processzt, ez időnként feloldja a kavarodást, ami van. Hasonlóan erőszakos az U-mount -F, az a minusz F az a force, ezt NFS esetén néha lehet használni, de itt is működik elég jól. És hogyha minden kötél szakad, ezt nagyon ritkán kell használni, van egy fájl, van egy ilyen könyvtár valahol a SIS könyvtár alatt, ahol az összes FUSE fájlrendszer föl van sorolva, hát ott valahogyan meg lehet találni, hogyha az embernek nincs túl sok, hogy melyikről van szó. És akkor van ott egy fájl, egy abort nevű fájl, hogyha abba bele ehúzunk valami tetszőleges stringet, akkor az is kiöli a fájlrendszert. Akkor további általános tudnivalók. Minusz H az ismerős. Minusz D arra lehet nyomon követni a programnak a futását, ezt meg is mutatom. Ez ilyenkor kiírja, hogy mi történik. Most, hogyha egy másik shellben elindítok egy ilyen catot, akkor itt látszik, hogy történt egy open, read, getutter, flush és release. Ezek a műveletek. Hát még itt talán följebb is látszik néhány, de nem ez a, tehát innen kezdődik ez a lookup, open, read, getutter, flush és release. Szóval ennyiből áll végül is egy ilyen fájlrendszer művelet, kiolvasunk egy fájlt. Elég egyszerű, ez nagyon hasznos tud lenni akkor, hogyha az ember fejleszti a fájlrendszert, vagy hogyha valami nem működik, és el kell küldeni a információkat a fejlesztőnek. Minuszerv az, hogy előtérben futás, még azt kell tudni, hogy általában ezek a fájlrendszerek több szállal futnak, tehát multithreadesek. Hogyha valamiatt egy szállal akarjuk futatni, akkor ez a minusz S opció ez használható. Szintén a debugolás szempontjából érdekes. És minusz O opcióval lehet mindenféle opciókat adni. Elfogadja azokat is, amiket a mount parancs. Aztán van egy csomó, ami a Fusionnek az opciója, és a fájlrendszer saját opcióit is általában így lehet megadni. Akkor itt van néhány hasznos Fusion opció. Hát ez a allow other, ez azt jelenti, hogy ha elindítok így egy fájlrendszert, akkor a többi user is használhatja. Illetve a többi user is láthatja a tartalmát. Normálisan ez nem így van. Ennek az okai azok kicsit bonyolultak, de nem feltétlenül annak a védelmére szolgál, aki futtatja a fájlrendszert, bár az is igaz, hogy a hogy az védve van így, hogy az ő fájrendszereit mások nem látják. Hát nem tudom, ezt bemutassam, talán ezt most nem mutatom be. Kernel cache, ez azt jelenti, hogy a fájtartalmát azt cache-eljük a kernelben. Hát ez sebességben tud javítást jelenteni. Általában ezeket az opciókat, hogyha kell, akkor maguk a fájrendszerek beállítják. Tehát, de előfordul, hogy nem. Tehát van olyan, hogy ezekkel érdemes próbálkozni, hogy valami javuljon a helyzet sebességben. Akkor van itt ez a non-empty opció. Ezt az előbb láttuk, hogy valami hiba volt. Tehát van egy ilyen, hogy ellenőrzi, hogy üres-e az a könyvtár, ahova csatoljuk a fájrendszerünket, és ha nem üres, akkor azt nem engedi meg. Hát ezzel lehet ezt felül csapni, ezt a dolgot. És van ez a big write, ez szintén olyan, hogy beállítják általában a fájrendszerek, és remélhetőleg a jövőben majd nem is lesz rá szükség, de ez ilyen kicsit ilyen átmeneti opció. De ez is sebességben tud növelni, hogyha van. Hát ez csak ilyen példaként, hogy... Igen.
Na, az első kérdés az, hogy ez az allow others.
Igen.
Ez honnan tudja, hogy más? Tehát a process effective UID-ába, vagy honnan tudja, hogy... Tehát hogyan lehet becsapni ezt, hogy más is tudja...
Hogy lehet becsapni?
Igen. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy másik user lássa ezt az API rendszeren, hogy feltéve ez ki van kapcsolva?
Ugye van a... Effective User ID, de azon belül a Linuxon belül van a FSUID, van egy ilyen is, ami nagyjából ugyanaz, mint az Effective User ID, de azt még külön lehet változtatni. Tehát az FSUID azon múlik, az dönt, igen. Akkor vannak még, ez is ilyen hasznos dolog tud lenni, be lehet állítani a modulokat. Tehát kétféle beépített modul van. Az egyik az annyira nem hasznos, azt itt most nem sorolom fel. A másik az, ami a karakterkészlet konvertálás, ez jól tud jönni. Hogy erre majd mutatok példát a később, amikor valamelyik fájrendszernél esetleg ez érdekes lehet. Tehát ezzel azt meg lehet csinálni, hogy a fájnevek, hogyha szükség van arra, hogy más karakterkészletben látszódjanak, akkor azokat átkonvertálja.
Az nagyon hasznos, hogy a szívlinket követ. Van egy olyan opció, hogy a szívlinket kövesse.
Szívlinket kövesse, az már az SSHF-esnek az opciója, az nem a fusionnek az opciója. És akkor most jönnek a fájrendszerek. Hát az elsőként megemlítem az NTFS3G-t. Ez megint csak elég népszerű, gondolom van, aki már hallott róla. Szakacs is Szabolcs írta, illetve hát nem ő itt a nulláról, hanem tehát, hogy volt az NTFS Progs, vagy nem tudom, mi volt pontosan a neve, ami vagy LibNTFS, nem tudom már pontosan, amivel lehetett, tehát volt egy ilyen könyvtár, amivel lehetett NTFS fájrendszereket nézegetni, és azt fejlesztette ő tovább, és csinált belőle egy ilyen fuse fájrendszert. Most hát ez eléggé elterjedt, mert hogy ez volt az első, ugye Linuxban van a kernelben egy NTFS fájrendszer, de az nem írható. Tehát abban NTFS partíciókat csak olvasni lehetett, és akkor ez volt az első ilyen szabad szoftver, ami írható NTFS implementációt csinált. És akkor hát... nem is tudom, így hirtelen meg ötszöröződött talán a forgalma a fuse oldalnak, amikor ez megjelent. Hát elég jelentősen dobott a felhasználtságon. És hát ez sok szempontból hasznos, például sokan tesztelik a fájrendszert, sok hibát találnak, és akkor azok mind ki lehettek javítva. Ez egy nagyon jó dolog volt. Meg hát azért néhány ilyen újabb feature is belekerült a fuséba ennek hatására. Aztán a szaka az engem állandóan macerált, hogy ezt meg azt még rakjam bele, de hát én meg lassú vagyok, és úgy lassan sikerül, most arra sikerült megint egy olyan opció, vagy egy olyan feature-t belerakni, amire ő vágyott valamikor, de hát még most is csak félig van kész. És azóta ő megalakított egy céget Finnországban, egy valaki mással, ahol már ezt így pénzért árulja át, pontosabban nem ezt, hanem valami egyéb dolgokat. Úgyhogy nem, ő már azt hiszem, hogy kevesebbet foglalkozik ezzel a GPL-es NTFS 3G-vel, de hát azért, tehát ezt karban tartják meg működik. Úgyhogy ez nagyon jó. Fölmountolni, hát általában ugyanúgy kell, mint a sima NTFS, ez a disztribúciókon be van állítva, hogy a kernel NTFS helyett ezt használja, tehát hogy simán megadok egy partíciót, ahol egy NTFS partíciót, akkor a kernel ezt fogja fölmountolni. Hát itt most, ez igen?
Ez hol van beállítva, hogyha én mondjuk egy ilyen hagyományos font-parancsot adok ki,
igen?
Akkor mondjuk ez a fuse-os dolog.
Aha, ez úgy működik, hogyha megnézed, van egy ilyen, hogy per sbin per mount.ntfs, és akkor, hogyha a mount az talál egy ilyet, hogy a file rendszer típusa az megegyezik, tehát hogy ott az az NTFS, akkor ő azt fogja használni. Tehát akkor ez a program lefut, és ez megelindítja az NTFS 3G-t. Ez egy link szokott lenni. Igen, itt egy link a valahol magára az NTFS 3G-re.
Ha nincs link, akkor meg a kernelben lévő dolog.
Igen. Második, SSHFS, hát ez az első ilyen komolyabb file rendszer, amit én írtam. Hát én megcsináltam a fusét. Jó. Hol is tartottam? Tehát az SSHFS, tehát a fusét azt én nem az SSHFS miatt csináltam. Aztán kb. Egy időben, amikor én a fusét dolgoztam, vagy illetve az első verziókat csináltam, akkor valaki más, ez a Florin Malita, megcsinálta a Luefest, ami egészen hasonló dolog, mint a fusé. Hát nem lett olyan jó minőségű, meg nem terjedt annyira el. Meg most már nem dolgozik rajta, de ugye az ötlet az nagyon-nagyon hasonló volt. És ő csinált egy ilyen SSHFS-t, és ez nekem nagyon megtetszett. Akkor először csináltam egy ilyen összekapcsolót, ami megengedte, hogy fuséval tudjak ilyen Luefest file rendszereket futtatni. Aztán hát az szintén nem működött olyan nagyon jól, úgyhogy csináltam egy natív SSHFS-t a fuséra. És ezt azóta így fejleszgetem, de tehát ez egy elég egyszerű dolog, nincsenek olyan nagyon sok, nincs már nagyon sok minden, amit fejleszteni lehet rajta. Ez hogy is működik? Tehát az SSH-t azt remélem mindenki használja, vagy hallott róla. Ennek van egy része, az SFTP, illetve hát ez úgy része, hogy az SSH szerverben van egy SFTP szerver nevű program, ami hát egy ilyen arra való elvileg, hogy van a kliensen, meg van az SFTP nevű program, hogy azzal az egy FTP-hez hasonló program, de egy picit más ez a protokoll, az SFTP protokoll picit más, mint az FTP protokoll, és SSH-n keresztül megy. Tehát, hogy az FTP az ugye nem titkosított, ez az SFTP, mivel egy SSH-n keresztül megy, azért biztos titkosítva van. És hát az ötlet az, hogy miért ne használjuk ki ezt egy fájlrendszernek a létrehozására, úgyhogy a távoli gépen levő fájlokat láthassuk, mint hogyha itt lennének a saját gépemben, hogy ne kelljen nekem ilyen FTP parancsokat kiadni, hogy meg tudjam nézni egy fájlnak a tartalmát, vagy szerkeszteni tudjam. És hát ezt meg lehet csinálni, meglehetősen, tehát ez nem egy bonyolult dolog. Meg is mutatom. Ezt akkor először is, hogyha valaki ki akarja próbálni, ezt ki lehet próbálni, hogyha valahova be tudtok SSH-zni, bárhova, akkor ezt ki lehet próbálni. Kell hozzá az, hogy apt-get install SSHFS. Ja, ez nem olyan gép, úgyhogy itt most hiába adom ki ezt, de... Igen, bocsánat. Ja, mivel most ennek a SUSE-nek dolgozom, ez egy open SUSE. Tehát az apt-get az nem annyira működik, de... Tessék? Az a Red Hat-es, a SUSE-s, az meg a Zipper. Miért kell mindegyik disztribúció máshogy hívni, azt nem tudom pontosan, de... Most, ha fönt van az SSHFS, akkor lehet egy ilyet mondani. Mondjuk... melyik gépre szálljak be? Ennek is létrehozok egy könyvtárat. És megpróbálunk beszállni erre a gépre. Majd kilistázzuk a tartalmát. Hát itt van. És csak visszatérve arra, hogy itt akkor a első paraméter az a gép neve, ahogy az SSH-val belépnénk, utána kell egy kettős pont, és utána meg lehet adni egy útvonalat, amit fel akarunk mountolni. Hát ez hasonló az NFS-hez, vagy bármilyen hálózati fájlrendszerhez. Hogyha nincs per a kettős pont után, az azt jelenti, hogy ahova az SSH-val ugye belépünk, akkor van egy home könyvtár, vagy valahova, ami az alap értelmezett könyvtár lesz, akkor az lesz a... Tehát, hogyha mondjuk ezt akkor hogyha per nélkül adom meg, az is működik, és akkor ez a home könyvtáram ott azon a gépen. Igen?
Milyen gyakorlati különbség van amúgy a SSHFS és SFTP között? Mert én például azt vettem észre, hogy tudom, Ubuntu-nál vagy ilyenek, mert hogyha az ember a menüben elmegy arra, hogy kapcsolódás kiszolgálhoz, és akkor elmenti ezeket a távoli kapcsolódás, tehát távoli fájlrendszereket, ezek mind SFTP-t használnak hasonló paraméterekkel, mondjuk az SSHFS-nek.
Tehát
ugyanúgy használtam SSHFS-t is, nem lássam így a gyakorlati különbséget.
Tehát az a kérdés, tehát hogyan kapcsolódsz az SFTP-vel?
SFTP-vel is ugyanezekkel a paraméterekkel mondjuk tudok kapcsolni. Tehát SFTP, és akkor a domain név, kettős pont, NAST, ilyesmi, és akkor a csatolási pont. És ugyanúgy portot is tudok neki külön adni, meg ilyenek.
De az SFTP-vel nem csatolod föl?
De az SFTP-vel csatolja föl, és akkor csinál egy ilyen, azt hiszem a homeper.gffs, gvfs könyvtárba csinál egy ilyen muntolást, és akkor ott ugyanúgy elérem.
Az valóban egy hasonló dolog. Tehát a GVFS van a gnómnak egy ilyen virtuális fájrendszere, de tehát ők igazából úgy kezdték, hogy csináltak egy libet. Hát jó, erről is már lesz később szó, de akkor most ezt egy picit előrébb hozom. Tehát, hogy ugye vannak azok a megoldások, hogy csinálnak egy könyvtárat, ami, hogyha egy adott program használ, akkor az a program el tudja érni ezeket a fájlokat. Mondjuk, hogyha van egy file manager, egy GNOME file manager, akkor abban a file managerben te hozzá tudsz férni egy SFTP-vel a távoli fájlokhoz. És akkor azt mondták, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak a file manager tudná használni ezeket a távoli fájlokat, hanem tetszőleges program. Mondjuk elindítasz egy, nem tudom micsodát, egy GIMP-et a file managerből, és akkor az is lássa a fájlokat, és erre csinálták ezt a GVFS-t, ami szintén FUSE alapú, ami annyit csinál, hogy mindent, amit ez a GNOME VFS ez meg tud mutatni a file managerben, azt egy valódi fájként is meg tudja mutatni. Tehát végül is a végeredmény az ugyanaz lett, hogy ez a GNOME VFS meg ez a GVFS fájrendszer, ez együtt ugyanazt tudja, mint az SSHFS. Igen. Bármelyiket lehet használni igazából, amelyik kényelmesebb. Tehát, hogy lehet, hogy vannak olyan opciói az SSHFS-nek, amiket mondjuk ez nem tud. De tehát egy ilyen egyszerű működés, ez tényleg ugyanaz, mint a kettő. Egyébként az SSHFS az aztán előbb volt, mint a GVFS.
Tehát... Ezeket a disztribúcióban azt szinte mindegyik ezt
a... Igen. Hát mert ez...
Az SSHFS ugye elérhető tárolókból.
Igen. Hát végülis...
Nem mindenki teszik be, hogyha már ott van egy ilyen kézzel.
Igen, igen.
Például sokkal nem használ a GNOME-ot.
Igen. Igen,
ez
egy másik megközelítés.
Hát... Igen. Ez egy... Végülis ez egy filozófiai kérdés, hogy most akkor melyik irányba megyünk el. Igazából én ebben nem akarok dönteni, ezt majd kiderül, hogy mennyire. Tehát azt gondolom, hogy vannak emberek, akik ezt fogják használni, vannak, akik azt fogják használni. Egyeseknek ez a kényelmesebb, másoknak az. Ami a különbség, mondjuk a többi, előfordul, hogy emberek azt mondják, hogy hát milyen jó, van itt egy hálózati fájrendszer, akkor most már nem is kellene FES. Azért ez nem egészen így van. Ez most miért aludt el? Ékes. NFS ugye az úgy működik, hogy van egy NFS, ki van valamelyik szerverről exportálva egy NFS. Mi a szó, nem tudom. Valami, és akkor az több felhasználó is használhatja azt. Mondjuk több felhasználós gépen, akkor ott vannak a home könyvtárak NFS-en, de az egy adott esetben egy export, igen. Tehát nem az van, hogy ugye az is lehet, hogy home könyvtáranként külön-külön NFS mount, de nem szükséges. SSHFS-nél ezt is megpróbálják megcsinálni emberek, de ez nem igazán működik. Tehát SSHFS-nek a másik lényegi dolga ugye az, hogy az SFTP szerver, ez szintén nem routerokkal fut. Tehát mi vagy csak azt történik, hogy SSH-val átlépünk a távoli gépre, ott elindítja az SSH-t az SFTP szervert, az is a mi jogainkkal fog futni. Tehát itt nincs az, hogy egy másik user az nem tudná megnézni ezzel a fájlait. Vagy ha rootként indítanám el ezt az SSHFS-t, akkor csak a rootnak, akkor mindenki rootként látná a fájlokat. Ami nyilván nem célra vezető.
Hogyha megnyitok SSHFS-en egy fájlt, majd távolról kitörlöm a teljes elérési útvonalat, ahol ez a fájl van, meg van még nyitva SSHFS-en keresztül a fájl, és nem azt mondja szép.
Igen. Ezt meg lehet csinálni.
És mi történik?
El fogod menteni a fájlt.
Alkönyvtára az megnyitottam B fájlt, kitöröltem az egész alkönyvtárat távolról, de SSHFS-en még meg volt nyitva távolról.
És
nem mondjam még egyszer.
Elmondom. Tehát az a kérdés, hogyha megnyitod egy fájt...
Mit csinálsz szinkronizációs programban?
Akkor nem egészen értettem a kérdést. Tehát...
De az a kérdés, hogyha távolra meg van nyitva egy SSHFS-en keresztül egy fájrendszer, amit valaki más is ír, nem SSHFS-en keresztül, akkor mit csinál az SSHFS azzal, hogy egy idő után a lokálisan látott fájrendszer az nem lesz szinkronba a távol lévő fájrendszerrel?
Van ez a cache-elés. Különböző, ugye egyrészt a fájlok tartalmát is cache-eli, azt a kernelben történik, másrészt a fájloknak a attribútumjai, tehát a mérete, dátum, ilyesmi, azt is cache-eli maga az SSHFS, és van ezeknek egy timeoutja, ezeknek az attribútum cache-eknek, alapból 20 másodperc, tehát hogyha mondjuk változtatja valaki távolról a fájlt, és 20 másodperc múlva te újra megnézed azt a fájlt, akkor már a friss változatot fogod látni. A tartalma az meg attól fog frissülni, hogyha látja, hogy változott a mérete, vagy a módosítási időpont, akkor a kernelnek megmondja, hogy ez a tartalom már nem friss, és akkor az törlődik, és újra behozza. De nyilván ez nem úgy működik, mint egy... Tehát vannak olyan fájrendszerek, amik egy koherensen tudják biztosítani, hogy mindenki ugyanazt látja végül is. Ez nem olyan, tehát nem ugyanazt látod, mint a távol, de egy idő után már frissül a tartalom. Ez egyébként ugyanolyan, mint az NFS, tehát az NFS-sel ugyanezt történik. Akkor néhány hasznos opció. Minusz nagy C az a tömörítés, ugyanaz, mint az SSH-nak. Egyébként bármilyen SSH opciót meg lehet adni. Ezek a SSH konfigban vannak felsorolva. Akkor még van egy ilyen opció, egy reconnect. Ez újra csatlakoztatja, akkor, hogyha valamiatt megszakad az SSH kapcsolat. Tehát, hogyha azt látja, hogy megszakad az SSH kapcsolat, és mégis valamilyen műveletet el kéne végezni ezen a fájrendszeren, akkor megpróbál újra csatlakozni. És ez azt jelenti, hogy ha valami miatt szétszakadt, akkor lehet, hogy az előző műveletek azok nem fejeződtek be rendesen. Hát ezt nem igazán kezeli, tehát akkor azok elvesztek azok a műveletek, amikor a szétszakadás történt, de az újabb műveletek azok már működni fognak. Akkor itt van ez a cache-elési idő, ez alapból 20 másodperc, ezt be lehet állítani, hogy hosszabb legyen, vagy rövidebb, attól függően, hogy mit akarunk, hogy mennyire változik a szerveren, mennyire változnak a szerveren a fájlok. Akkor itt van egy ilyen furcsa opció, hogy workaround egyenlő rename. Hát ez azért van, mert akik tervezték ezt a SFTP-t, azok azt mondták, hogy hát azért mégsem legyen teljesen csak a Unix-os jellegű, vagy Linux-os, igen, tehát ne csak a Unix-ban működjön ez a dolog, akkor csináljunk egy olyat, hogy a átnevezés, a rename művelet az egy picit máshogy működjön, mint a Unix-ban megszokott, olyan szempontból, hogyha fölülír, hogyha a célpontja a mozgatásnak az egy létező fájl, akkor ne írja fölül. A POSIX vagy a UNIX viselkedés az, hogy a célpontot fölülírja mindenképpen. Most gondolom, más rendszerekben ez nem így van, akkor azt mondták, hogy legyen az, hogy nem írja fölül. Ez bizonyos programokat zavar, hogyha rename, vagy a fájl mozgatás az nem hajlandó fölülírni fájlt, és akkor emiatt valami furcsa módon ezt ki kell kerülni ezekben az esetekben. Ami kikerülés az nem feltétlenül jó dolog amúgy, tehát azért ez egy opcionális dolog. Tehát, hogy ezt inkább csak akkor kell használni, hogyha valami nem működik. Ha működik minden, akkor végig is nem kell használni. Másrészt pedig azóta sikerült az SFTP-be belerakatni egy olyan rename-et, ami már rendesen működik. Tehát, hogyha elég új a szerveren levő OpenSSH, akkor erre már nincs is szükség. Most itt van ez a erről beszélt, erről a transform színlinkre. Ez meg azt csinálja, hogy a talán NFF-ben is van valami hasonló opció, hogyha a simlinkek azok kimutatnának, illetve nem, hogyha abszolút, tehát ugye, hogyha van egy simlink, és ez egy abszolút útvonalat határoz meg, akkor ez nem fog működni, hiába mutat bele ugyanoda abba a részébe a fájrendszernek, ami SSHFS-sel át lett rakva, mégse, mivel hogy máshova lett csatolva, ezért maga a simlink ez nem fog működni. Ez a transform simlink, ez átalakítja úgy a simlinkeket ilyen relatív útvonallá, hogy mégis működjön. És akkor... Most itt mellékesen, akkor még a... Van egy ilyen lehetőség is, hogy FS-tab használatával induljon el a fájrendszer. Ez szintén ebben a teresbin per mount.fuse módszerrel működik. Hát régen így ilyen furcsa módon lehetett megadni azt, hogy milyen fájrendszert akarok, hogy a fájrendszer nevét odaírtam ebbe az első részbe, és utána egy kettős keresztel elválasztva, utána jött az a rész, ami a valódi forrás, és a fájrendszer típusa az meg a fuse lett azért, hogy megtalálja a mount program, hogy miről is van szó. Ez a legújabb mountban, abban már benne van, hogy föl tudja ismerni az ilyen ponttal elválasztott, tehát hogy azt mondom, hogy most már a fájrendszer típus a fuse.sshfs, ez fölismeri, és tudja, hogy ilyenkor is a fuse nevű segédprogramot kell meghívni. És ez elegánsabb is, meg a kernelben is már régóta ezt a fajta formát használja. Tehát, hogyha az ember megnézi a per prot per mount fájlt, akkor ott így fognak kinézni, ezt meg is mutatom. Tehát itt látszik, hogy így szerepelnek ezek a fuse fájrendszerek.
Ez esetben a jelszót honnan veszi? Tehát hogyan lehet ez az egész ilyen jelszó, stb.
Aha, hogyha jelszó kell, akkor ez nem nagyon fog működni. Tehát, hogy...
És kulcsot honnan tud? Kulcsot akkor a rúgtól veszi, hogyha...
Hát mivel hogy ezt a root mount, a rootként történik a mountolás, akkor a rootból igen. De meg lehet persze neki adni, az SSH-nak ugye vannak olyan opciói, hogy megmondod, hogy milyen kulcsot használjon. Tehát mit tudom én, valami identity, valami. És akkor azt itt is meg lehet adni, mint opciót, mint mount opciót. Nem tudom, SSH-fessel kapcsolatban van még valami kérdés? Mert ha nincs, akkor a következőre átlépünk. Hát ugye az FTP az nem annyira alkalmas fájrendszerekhez, de azért mégiscsak hasznos, hogyha fájrendszert tudunk belőle csinálni. Ez szintén GVFS-ben benne van, de valaki írt egy külön fájrendszert erre is. Hát ezt is megmutatom. Ezt is fel lehet installálni, apt-get install curl ftpfs. Thank you.
Ráadásul innen elég gyors is, mert gondolom a szerver valahol a közelben van. Hát ez mondjuk otthonról nem egészen így néz ki, hogy csak így sics úgy kiegészíti nekem a pályneveket. Mondjuk. Szóval, mint normál fájrendszer el tudjuk érni a FTP tartalmát. Hát, ha lassúbb a kapcsolat, akkor érdemes ezt a cache-elést ezt növelni, mert akkor fájlok tartalma is tovább meg fog maradni, gyorsabban lesz használható. Igen.
Még az lenne a kérdés, hogyha mondjuk SSHF-en keresztül fölmondtam mondjuk a saját home-at, ami tele van filmmel, és mondjuk ezt streaming üzemmódba szeretném használni, akkor a fájlok azok, ez így fog működni, vagy azzal kezdve, hogy lerend 2 gigát mondjuk, ami maga egy nagyobb fájl, vagy szépen ő ezt tudja.
Fog működni SSHF-esben is, és meglepő módon még a CURL-FTP-FS-ben is fog működni, igen. Tehát a olvasás az a ravasz módon meg lehet azt csinálni FTP-vel, hogy van ez az újabb FTP szervernek ez az opció, hogy újra kezdje egy ponttól. És akkor ennek a segítségével akár véletlen hozzáférést is meg lehet csinálni a fájlban. Mondjuk ez nem a streamingre vonatkozik, mert a streaminget azt mindenképpen lehet FTP-vel, mert az alapműködése. De FTP-vel alapból ugye azt nem lehetne megcsinálni, hogy a fájl végéről olvasok valamit, de ez a CURL FTP-FS ez meg tudja csinálni. Tehát, hogy ez egy hasznos dolog. Az SFTP esetében meg ez bele van építve, írás is, olvasás is tud, streaminget is, meg véletlen hozzáférést is, amelyik tetszik. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon jó protokoll az SFTP, ami jól alkalmazható fájrendszerek.
Megint szóba került a GVSS, én itt magamnak kipróbáltam, és nem mondhatom. Van.
Én megpróbáltam, és felmontoltam magamnak így ilyen grafikus felületről, így kázi GVFS-sel valamit, viszont nem látom sehol a mondpointoknál megjelenni, hogy ez valami nagyon rejtett helyen, valami titkos helyen jelenik meg, és így nem is látszódik, de...
Azért ott kéne lenni valami, tilde.gvfs.
Nem jelenik.
Tehát a home könyvtárban. Home.gvfs.
Itt azt mondjuk, hogy mount.
Igen.
És így nincsen, de közben, hogyha itt megnyitom ezt a mappát, akkor
hát
akkor közben látszódik, hogy itt van valahol, tehát, hogy...
De az, hogy a file managerben látod, az nem azt jelenti, hogy ez tényleg működik. Tehát, hogyha mondjuk megpróbálnád egy valódi programban...
Mert mindjárt azt mondom, hogy itt ha GVFS-en lefutottam, akkor mutatja is itt, hogy valahol ez a GVSFTP valamit ott csinál, de...
Az oké. De az még nem azt jelenti, hogy valójában a valódi fájlként ezt el tud érni ezeket a fájlokat. Ahhoz kell ez a GVFS megoldás, ami egy ilyen...
Nem, én úgy tudtam, hogy így működik, tehát amit most látok itt, csak
ti azt mondtátok, hogy ez is fuse-ot használ, és ezen lepődtem meg, mert én azt hittem, hogy ez valami teljesen alternatív megoldás, ez a GVFS, de azt mondod, hogy ez is fuse-ra épül, ha jól értem.
Volt ez a GNOME VFS, aminek semmi köze nem volt a fuse-hoz, ami azt csinálta, hogy a file managerben te láthattad a dolgokat. És akkor ehhez csináltak egy ilyen hozzáadott valamit, ami már fuse-t használ, és aminek a segítségével te valódi fájlként láthatod. De ez látszólag itt nem működik a gépeden. Tehát lehet, hogy ehhez valamit föl kell rakni.
Jó, mindegy, ez ilyen legújabb ilyen.
Hogy lehet, hogy egyszerűen nincsen bekapcsolva alapból. Azt tudom, hogy ebben a GVFS-re ezzel nagyon sok gond szokott lenni, úgyhogy sokan szoktak anyázni miatta, hogy milyen szar ez a fuse.
Jó, eddig én is.
Pedig ez igazából nem a fuse-nak a hibá.
Most összejött, hogy fuse, ezen lepődtem meg, de utána nézek még.
Próbáld meg még egyszer. Pedig ez most erre van állítva. Na jó. Az afuse. Hát ez egy ilyen egyszerű automountos cucc. Én még nem használtam, illetve hát most kipróbáltam. A Miklós mondta, hogy ő ezt használja rendszeresen. Hát ez is hasznos tud lenni. Ennek az a lényege, hogy meg lehet adni egy ilyen mintát, hogy milyen fajta fájrendszereket akarok automatikusan felmontolni, mondjuk hogyha ez a példa ez az, hogy SSHFS-eket, és akkor itt azt mondja, hogy az a százalék R az azt jelenti, hogyha, hát ez is jobb, hogyha egyszerűbb, hogyha megmutatok egy példát, csak ahhoz ezeket ki kéne másolni. Hogy lehet ezt segíteni? Ez így most úgy tűnik, mintha nem történt volna semmi, az egy teljesen üres könyvtár lett, ami ide, amit létrehozott ez az afuse. De, hogyha azt mondom, hogy ki akarom listázni mondjuk, mi volt ez a Ken CVS-Susedie nevű könyvtárat, akkor most elkezd dolgozni rajta, és kilistázza. Tehát automatikusan tetszőleges hosszra így hozzá tud kapcsolódni, és azt föl demountolja SSHFS-sel. Most mégiscsak szükség lett volna arra a timeout opcióra, mert ez így jó lassú. Itt volt egy ilyen timeout egyenlő 600. Nem, azt helyre raktam. Így. És hogyha mondjuk egy másik, ez akkor most 600 másodpercig itt fog maradni. Hogyha egy másik valahova lépek be, mondjuk, mi van itt még? Szereti. Van egy ilyen is, hogy na, hát ide is sikerült belépni. Tehát végül is ennek az az előnye, hogy akkor, hogyha sokféle gépre akarunk belépni, akkor nem kell mindegyiknél egyenként kiadni az SSHFS parancsot, hanem ez megteszi helyettünk, ez az afuse. És persze nem csak SSHFS-re működik, mondjuk erre a Zurlef TPFS-re ugyanúgy működhetne, csak akkor egy picit más mintát kéne megadni a Mount Template esetében. Encefes. Hát ez is egy elég népszerű fájrendszer.
olyan sok mindent nem kell róla tudni, titkosított fájrendszer, meg kell adni neki két könyvtárat, az első az, ahol tárolni fogja az adatokat, titkosan, a másik, ahol látni akarjuk azt, hogy mik valójában a fájaink, mert ugye a titkos az, azt nem nagyon fogjuk tudni elolvasni. A jelszót azt meg kell egyezni, mert azt nem lehet visszaszerezni. Tehát, hogyha egyszer elfelejtetted, akkor kész, akkor annyi az adataidnak. Meg lehet neki adni, hogy hány perc múlva lépjen ki automatikusan. Hát ez azért jó, ugye, mert hogyha titkos a fájrendszer, akkor, és ott hagyod valahol a gépedet, akkor hiába titkos, attól még hozzá lehet férni, hogyha éppen föl van mountolva. Hát ezt is megmutatom. Már itt vagyunk. Hogyha még nem létezik ilyen, akkor megkérdezi, hogy hozzá létre. Itt megkérdezi, hogy milyen fajta fájrendszer, mert mindenféle be lehet állítani. Hát én most nem fogok semmit beállítani, akkor csak egy Enter-t nyomok, és megkérdezi a jelszavomat. Beírtam a jelszavomat. Igen, tehát itt van ez a, hogy panaszkodik most a fuse, hogy nem üres a mount point. De most megadhatnánk azt, hogy ezt a non-empty opciót, vagy egyszerűen leszednénk, ami éppen arra a könyvtárra van fölmountolva. Most a másodikat választom. És ha beírtam a jelszavomat, akkor most már sikeresen létrehoztam ezt a titkosított könyvtárat. Akkor itt akkor nézzük meg, hogy mi van a titkosban. Hát valami összevisszaság. Ebből aztán nem lehet kitalálni, hogy mi volt a tartalom, és az, hogy mi volt a fájlnév. És hát én bízok benne, hogy tényleg nem lehet kitalálni. Most volt valami CV-je, ami erről szólt, hogy valaki talált ebben valami kisebb-nagyobb hibákat. Nem nagyon értek hozzá, mennyire komoly volt, de azt hiszem, hogy nem nagyon komoly. Tehát, hogy a fájlok tartalmát azért valószínűleg nem lehet kitalálni. Be kell vallanom őszintén, hogy ezt se szoktam használni, pedig biztos nagyon hasznos, de hogyha valami kérdés van, akkor szerintem megpróbálhatom megválaszolni. Ha nincs, akkor menjünk tovább. Akkor következő fájlrendszer, ez a Fuse SMB. Hát ez ilyen Szambát használja, megint csak olyan, ami bele van építve Gnome-ba, KDE-be, kernelbe is van a CIFS nevű fájrendszer, de hogyha mondjuk a kernelbe itt akarjuk használni, ahhoz mindenfélt meg kell adni, hogy pontosan mit akarok fölragni, ez meg ilyen Windows-szerűen megkeresi, hogy mik vannak. Azt hiszem, itt nincsen a környéken Windows hálózat, úgyhogy azt múltkor próbáltam, vagy itt nem fog semmit mutatni. De hát ez is egy ilyen egyszerű program. Elindítom ezt, hogy megmondom neki, hogy hova csatolja, és akkor azon belül ezek meg fognak jelenni a környező hálózatban levő gépek. És akkor azoknak a tartalmát el lehet érni. GPhotoFS. Ez is elég népszerű. Ez is olyan, amit a GPhotoFS szerintem tud, mert ugye a GPhoto program az, amit használ mind a kettő. Hát ezzel elég sok fényképezőgépről le lehet szedni az adatokat, olyanokról is, amikről más módszerrel szinte lehetetlen, illetve nem Linux. Tehát ugye a fényképezőgép saját driverével nyilván, de Linux alól ez nem mindig szokott működni. Ez egy hasznos program. Ezt is be tudom mutatni esetleg. Hoztam egy fényképezőgépet, ha már. De mondjuk ezt szoktam használni például. Ha ki tudom nyitni. És akkor itt vannak a fényképek. Ezeket most nem mutatom meg, de az látszik, hogy, hogy itt vannak. Tehát azt gondolom kezd nyilvánvalóvá válni, hogy ezek a programok leginkább olyanok számára hasznosak, akik viszonylag sok időt töltenek a terminálban. Mert amúgy persze tényleg a GNOME VFS az sokszor egy egyszerű megoldás. Persze ezek rugalmasabbak is ezek a programok, tehát szerintem vannak olyan dolgok, amit a GNOME VFS-sel nem lehet megcsinálni, viszont amit meg lehet, azt meg valószínűleg egyszerűbb a GNOME VFS-sel megcsinálni. Legalábbis olyanoknak, akik nem terminált használnak. AVFS. Na, ez egy érdekes dolog. Ez nem nagyon elterjedt mostanában. Ezt én csináltam, még a fusa előtt. Tulajdonképpen azt lehet tudni, hogy ebből indult ki a fusa. Tehát, hogy amiért én a fusit elkezdtem csinálni, az azért volt, mert szükség volt valami kernelben, valami csatlakoztatásra, aminek a segítségével jól lehet használni ezeket a... Jól lehetne használni ezt az AVFS-t. Az AVFS-hez valami nagyon hasonló, mint amit a GNOME VFS, meg a KDE-nek ez a valamilyen használ, hogy így össze van benne gyűjtve minden. Mivel, hogy most már ezek elterjedtebbek a GNOME-nak, meg a KDE-nek a saját dolgai, ezért az AVFS-t viszonylag kevesen használják, de van néhány dolog benne, amit tudomásom szerint még a egyik, ezek közül egyik se tud. Hát bele kéne fektetni egy adag energiát, hogy ezt most újra elkezdjem csinálni, és úgy használhatóvá tegyem. De hát most egyelőre ez kicsit így a háttérben folyik. Ahogyan el lehet érni mondjuk ilyen archívum vagy tömörített fájlok tartalmát, azt látjuk, hogy egy ilyen kettős keresztet kell a archívum fájlnév mögé rakni, és akkor utána ott van a tartalom. Ez egy kicsit ilyen furcsa megoldás, jobb lenne, hogyha nem kéne az a kettős kereszt, elegánsabb lenne. És hát, hogyha ezt megcsinálom, akkor a következő verzió az mindenképpen olyan lesz, de hát ehhez a kernelnek is valamelyest ezt az egész dolgot támogatnia kéne a Linux kernelnek, hogy ugye ott van egy fájl, és akkor az egyszerre legyen egy fájl, meg egy könyvtár is. ezt egyelőre nem nagyon támogatja, sőt egyáltalán nem. Úgyhogy hát ez az AVFS, ez egy ilyen hibrid megoldás, hogy végülis akkor ott is van az a fájl, meg nincs is ott ez a kettős keresztes változat. Hát ebből is mutatok egy példát. Amit lehet látni, hogy itt egyszerűen ugyanazt látni, mint a gyökérkönyvtárban. Tehát gyakorlatilag alapból nem csinál semmit, csak az, hogy ugyanazokat a fájlokat, meg könyvtárakat látjuk, amiket amúgy is látnánk a gyökérben. Akkor keressünk valami. Mondjuk valami tarfájt, hát nem, ez nem biztos, hogy a legjobb hely. Na itt már vannak, mit tudom én. Ez ki is van tömörítve, akkor nem azt. Ez is ki van. Ja, persze, ezek mind ki vannak. Keresünk egy ott, ami nincs kitömörítve, hogy érdekesebb legyen.
Nem is kéne kitömörítve, mert milyen jó eszköz van.
Igen, igen. Itt van, tudom már, mit fogok csinálni. Itt van a Linux kernelek gyűjteménye. A legújabb, 36-os. Jaj, de ez nem jó. Nem BZ2-t akartam, hanem GZ-t. Na. Na, ez nincs kitömörítve. Ebbe belemegyünk. És itt van minden. Meg lehet nézni a fájlok tartalmát. Írni nem lehet, tehát hogy az nem megoldott, hogy, hogy a archívum belsejét módosítsam. Ez is egy érdekes feladat lenne, de... Most ebből egy egészen, tehát hogy ebben az a gáz, hogyha valami, mondjuk ott vagyok a terminálban, és meg akarom nézni egy ilyen tarfájnak a belsejét, akkor el kell menni egy ilyen másik helyre, ide az AVFS csatolás alá, és akkor ott kell ugyanazt a könyvtárba bemenni, és ott tudom csak megnézni. Ez kellemetlen, tehát ezért lenne jó az, hogyha valamilyen kernel támogatással ott helyben bele tudnék menni az adott archívum belsejébe. Az eredeti AVFS az ezt tudta, azóta már lebutult, de az olyan hackekkel tudta ezt megcsinálni, amik hát nem voltak nagyon elegánsak, meg azóta már nem is működnek. Úgyhogy hát sajnos ez most kicsit ilyen kicsit kevésbé használható, mint volt. Igen, de akkor tehát azt mondom, hogy akkor mindig, hogyha Simlink lenne, akkor mindig létre kéne hozni azt a Simlinket. De jobb lenne, hogyha nekem ez mindig működne. Nem kéne ehhez vacakolni, hogy hova létrejöjjön. Obexfs. Mennyi az idő? Hát még van egy kis idő. Ez ilyen főleg telefonokkal, mobiltelefonokkal való kapcsolat, az azokon levő fájlokra lehet használni. Ez például nem tudom, hogy tudja a GVFS. Mert ez tudja? GVFS mindent tud. Jó. Nem tudok olyat mondani, amit nem tudok GVFS. A KDN biztos nem működött ez alapból. Miért használok KDN-t? Azt magam sem tudom. Na, most az OBEX-FS ráadásul nem is nagyon megbízható, és hogyha elszáll, hát ez szintén egy hasznos tudnivaló, hogyha egy fuse fájlrendszer elszáll, akkor, és megpróbálok megnyitni egy fájlt ott a csatolási pont alatt, akkor ezt az üzenetet kapom, hogy transport endpoint not connected. Ami nem nagyon, tehát egyesek úgy nem értik, hogy miről akkor szól, vagy mit kéne csinálni. Hát ez akkor történik, hogy elszállt a fájlrendszer. Ugye kernelben elszállnak a fájlrendszerek, de azoknak durvább a hatása. Hogyha egy ilyen fuse fájlrendszer száll el, akkor csak ennyi történik, hogy az adott mount pointon belül ilyen furcsa hibákat fogunk kapni, és a megoldás erre az, hogy akkor U-mount-tal vagy user mount -U-val le lehet csatolni, akkor már maga a process az nem él, ami ezt csinálta, tehát azt nem kell kiölni. Kb. Ennyi. Hát szerintem ezt is megmutatom, hogyha már. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Meg lehet, hogy elszáll. Először is be kell kapcsolni a Bluetooth-t. Ja. Tehát van a két program, van az OBEX AutoFS meg az OBEX FS. Az AutoFS az olyan, hogy akkor rögtön amiket lát, azokhoz hozzá tud csatlakozni. Kiír mindenféle hibákat, de ez nem, igazából nem hiba, mert a Bluetooth-tal azért tud csatlakozni. És ha belépek, akkor elkezdi keresni a környezetében levő telefonokat. Ami kicsit lassú, de azért csak létrejött. Hú, több is van, tök jó. És adásul minden egyes alkalma, amikor kilistázza az ember, akkor jó lassú. Szóval ezt sem használom őszintén szólva. Mert ha használnám, akkor tudnám, hogy még egyszer nem kéne kilistázni, mert az ugyanilyen lassú lesz. De hát úgy látszik ez a...
Keselhetné,
hogy mi van, igen, de gondolom, hogy mindig, amikor újra kérdezem, akkor körül akar nézni, hogy na, azóta nem lett-e valami újabb a környéken. Hát lehetne ügyesebben csinálni.
Vagy lehetne az a gondot, hogyha úgyis benne vagy, akkor már úgysem is kázolod.
Igen, valami ilyesmi lehet. De ez... Ez szerintem még a szokásosnál is lassabb. Hát ez van. Lehet, hogy ez most már sose fog. De, sikerült. Hú, még egy van, tök jó. Melyiket nézzük meg? Na, most megpróbáltam kiegészíteni, és végre. És akkor itt vannak a telefonon levő fájlok. Ja, ezt nem kellett volna kiadni. Jó. Akkor folytassuk. Fuse ISO. Ezt is biztos tudja a GVFS. A ISO image-eknek a fölmontolása. Hát ezt sok minden tudja. Még fogok itt mutatni még egy példát, ami tudja. De ez is elég népszerű, érdekes módon ez a fájlrendszer. Tehát ennek az a lényege, hogy nem kell hozzá kernel. Most a kernel az kell hozzá, de nem kell hozzá rootjog. Másrészt meg nem a kernelben történik a fájlrendszernek az olvasása, ami azt jelenti, hogy ha valami korrupt, vagy kifejezetten olyan célra megalkotott image-ről van szó, hogy mondjuk elszállítsa a kernelt, akkor se fog elszállni a kernel, hanem legfeljebb a fuse ISO file rendszer fog elszállni, ami azért sokkal kisebb baj. És itt van ez a mount, ezt szintén én írtam. Ez is olyan, hogy nem a kernel file rendszert használja. Ennek az az érdekessége, hogy user mode Linuxot használ. User mode Linux az egy teljes Linux kernel, ami mint egy közönséges processz fut. Nem kell hozzá rootjog. Ez sok mindenre jó. Hát ez egy ilyen virtualizációs megoldás. És hogyha elindítok egy ilyen mount-low parancsot, akkor ott elindul egy teljes Linux példány, belül fölmountolja a fájlrendszert, amit én kértem tőle, és ops, és azt kívülről megláthatom azt a fájlrendszert a fuse segítségével. Nem tudom, hogy ezt is talán megmutatom. Ez itt egy Debian image. Láttátok, hogy mennyi ideig tartott, amíg ez visszatért? Az volt az, hogy bebootolt a Linux kernel. Tehát ez... nem egészen. Ez, tehát mondom, ez egy olyan, hogy elindul egy Linux, és azon belül megtörténik a mountolás. Remélem, hogy megtörtént. Igen, itt van. Hogyha ennek vannak mindenféle opciója, hogy lássuk, hogy ez tényleg egy Linux bootolás, azt hiszem a -v. Micsoda? Ezt nem tudja. Hogy egy tetszőleges fájlrendszert felmondtam. Igen. Ezt a GVFS nem tudja. Érdekes, hogy ez most miért jelzett hibát. Hát érdekes. Szóval nem tudom. Ez a verbóz mód, ez nem nagyon megy. Úgy tűnik. Minusz F. Nem tudom megmutatni. De ez valóban egy teljes Linux bootolás. és tetszőleges. Tehát amit támogat a Linux file rendszert, az ezt fel tudja mountolni. Hátránya az az, hogy ez a user mode Linux, ez csak Intel és PowerPC processzorokon fut, azt hiszem. Tehát mondjuk a Debianban nem is kerül bele, mert nekik vannak ilyen követelményeik, hogyha nem fut az összes, világ összes architektúrán, amit ők támogatnak, akkor az a program az nem érdemes arra, hogy az ő disztribúciójukba belekerüljön. Ez van. Ez nem egy nagyon elterjedt dolog, ez a mount load, de ezt néha szoktam használni. Aztán most fedeztem fel, hogy most a VMware-rel egy kicsit vacakoltam az előadás kapcsán, hogy van egy ilyen VMware mount, amivel a VMware image-eket lehet felmontolni, és ez szintén fussa alapú. Ez nem egy nyílt forráskódú file rendszer, legalábbis nem úgy tudom. Tehát a VMware az nem mindent ad ki. De a fusinak a licensz az megengedi azt, hogy használják a könyvtárat is, meg a, hát a kernel modult az végül bárki használhatja bárhogyan. A libfusinak a licensz az LGPL, ami megengedi azt, hogy nem feltétlenül kell forráskódot adnia a file rendszerekhez, attól, hogy a fusét használják. És akkor végül most egy ilyen kicsit bonyolultabb példa, mert sok file rendszer össze van kombinálva. Még egy ilyet mutatok, aztán szerintem vége is az első résznek. Hát itt mi is történik? Először is FTP-vel belépünk ide a FSM-be, aztán fölmountolunk egy ISO image-et, és az ISO image-en belül megnézünk egy RPM-nek a tartalmát. Ebben az az érdekes, ugye, hogy amit mondtam, hogy az FTP az alapból streamingre van kihegyezve, tehát hogy elejétől a végéig leolvassa a fájlt, ugye azt mondom, hogy get, akkor az leszedi az egész fájlt. De ahhoz, hogy egy ilyen ISO image-et fölmountoljak, ahhoz az kell, hogy a ISO-nak a különböző részeiből összevadászgassa a bájtokat. És az nagyon lassú lenne, hogyha én azt mondjuk egy ISO image-en belül akarnék megnézni valami tartalmat, hogy akkor először az egész ISO-t le kell rántani, és akkor azon belül tudna csak nézegetni. Szerencsére ez nem így van, ez az FTPFS ez képes arra, hogy csak bizonyos darabokat hozzon le a fájlból, és aztán amikor magát az ISO image-et is felmondtam, akkor persze, és azon belül fájlokat olvasok, akkor szintén csak azok a részeket kell lehozni, amire szükség van. Tehát az egész az viszonylag gyorsan működik, ez az egész dolog. Nem tudom, megmutassam, vagy hagyjam itt ezt a szlájdot. Jó. Ezt már letöröltem akkor. Mi volt itt a példa? Ezt nem mondtam, de szerintem egy OpenSUSE image volt. Na igen, tehát ez amit szeretnék, hogy működ, de ez így nem működik persze, mert hát az AVFS az egy külön könyvtárban van. Nem tudom, az még fönn van-e, AVFS Igen, itt van. Akkor most megnézem, hogy hol vagyok most. Itt. Ezt kimásolom. És akkor most már bele tudok menni az RPM-be. Ami úgy néz ki, hogy itt külön van ennek a CPU-nak a tartalma. Abba is belemegyek. És akkor itt van a... Tehát itt végülis nem, ezek nem tartottak semmi ideig, hogy így gyakorlatilag egy FTP szerveren, egy ISO-file belsejében levő RPM-ben lévő CPU file belsejében megnézek egy fájlt, és akkor innen akár el is tudom indítani az SSHF-est, ami ott benne van.
Ami kint is lehetne.
Ami kint is lehetne, meg kint is van, de... Azt hiszem ez volt az első rész. Ennyi volt. Akkor kérdések még? Igen?
Annak örülnék, hogyha virtuálboxhoz is lenne hasonló, mint ami van VMware-hez. Van olyan, vagy van olyan terv?
Nem tudom. Nem, soha nem használtam virtuálboxot. De az open source?
De a virtuálboxnál attól függ, hogy milyen file formátumot használ. Szerintem el tudom képzelni, hogy eleve a VMware formátumot is támogatja, bár ebben nem vagyok teljesen biztos. De ha más file rendszer formát, tehát más diszk formátumot használsz, tehát ilyen konténer formátumot, amiben a partíciód, illetve maga a Winchester van, akkor natívan néhány trükkel el tudod érni.
Tehát VirtualBox-a próbálkoztál, hogy VirtualBox fájlenszert natívan el tudod.
Itt egyébként egy parancs van, ami hirtelen eszembe jut, az a kpartix. Rátehetünk.
Igen. A Mountlo egyébként támogatja partíciókat is, tehát hogyha van egy disk image, nem csak egy partíció image, akkor azon belül a valamelyik partíciót is meg lehet nézni.
Megint egy szemét kérdése.
Igen.
Ez az, hogy ez ugye úgy néz ki, hogy eszméletlen sok ilyen fuse file rendszer van manapság, és hogy már nagy is fuse file rendszert ír gyakorlatilag, de hogy azt nehéz megmondani, hogy ezek mennyire megbízhatók vagy használhatók, mert hogy azért, hogyha mikor először én kipróbáltam ezt az NKF-est, akkor én kellően problémával voltam abban, hogy mi van, hogyha mégis van benne valami olyan bug, amitől elment az összes fájlom, akkor azért az úgy kellően morcos lennék. De hát, hogy van valamilyen repozitori, ahol van egy ilyen ajánlott, stabil fuse file rendszerek nincs.
Olyan repozitori az van, vagy olyan weboldal, ahol fel van sorolva a világ összes. Igen. Hát nem a világ összes, de amit ott regisztráltak. Most abból van valami, nem tudom én, 150 vagy, tehát sok. Fuse levlista van, de az leginkább a file rendszereknek a fejlesztéséről szól. De egyébként lehet bármit kérdezni. Most így fejből nem tudom a levlistának a címét, de hát az itt van valahol a weboldalon szerintem. Pusha devel kukasz list source forge-net. És nem kell feliratkozni, tehát lehet kérdezni úgy is, hogy megválaszoltam a kérdésedet? Vagy? Hát most nem lehet tudni. Hogyan most én ezeket kiválogattam a file rendszereket, az a Debiannak van ez a popularity contestje, ahol megvan, hogy hányan használnak egy adott package-et. Vagy hát nem az, hogy hányan használják, hanem az, hogy hányan regisztrálták, hogy használják. Meg hogy hányan mondják azt, hogy rendszeresen használják, vagy...
Nem. Megnézi a fájlokon a hozzáférést.
Lehet, igen. Tehát lehet, hogy valami automatikus dolog. Aha. Mindenesetre, tehát ebből azért valami is kiderül, hogy egy adott. Tehát mit tudom én, az látszott, hogy az NTFS 3G az valahol ott a... és utána, mit tudom én, az volt 20 000 körül, és akkor a többi az valahol 1000 és az alatt. Tehát, hogy... De hogy ebből azért látszik, hogyha egy-kettő van ott abban a popularity contestben, akkor lehet, hogy ez nem annyira népszerű fájrendszer. De lehet, hogy az is nagyon jó, tehát hogy ezt nem lehet így kitalálni, csak